témám a szlovákiai magyar irodalom kontextusa, és a, tehát tulajdonképpen 30 perc alatt nem lehet erről a témáról igazán méltóképpen vagy bőven beszélni, ezért inkább csak ötleteket szeretnék adni, hogy hogyan érdemes közeledni a téma irányába. Hogyha az irodalmi kommunikáció hármas modelljéből indulunk ki, tehát szerző, szöveg és az olvasó modelljéből, akkor itt lehetne megtalálni azokat a pontokat, amely felől értelmezhető, hogy mi az, hogy magyar irodalom. Ugye a magyar irodalmat általában szövegre támaszkodva határozzuk meg, tehát magyar irodalomnak azt tartjuk azokat a szövegeket, azoknak a szövegeknek az összességét, amelyek magyar nyelven íródtak. Most egy kicsit ugye ebből, hogyha kilépünk, tehát ebből a meghatározásból, amikor is a szövegnek a elsőbségi primátusát állítjuk, akkor mondhatjuk, ugye, hogy az általános iskolai meg a középiskolai tanításban például Janus Pannonius is szerepel a tanterben, holott tudjuk, hogy Janus Pannonius nem magyarul alkotott, hanem latinul, tehát hogyha a szövegre támaszkodunk, akkor Janus Pannonius nem tartozik a magyar irodalomra, tehát a szöveg meghatározásra, viszont egy szerzőközpontú meghatározás szerint, amely mondjuk az alkotónak a nemzetiségét tekinteni, vagy működési területét, életrajzi adatait mégiscsak lehetséges becsempészni ebbe a témába. Ha az olvasók felől nézzük meg, akkor olyan szöveget tartoznak ide, amelyek némiképpen a magyar valósággal foglalkoznak esetleg, de hát azért mégsem tartjuk vagyis magyar irodalom körébe tartozónak, például Agatha Kristofnak a regényeit, amelyek a magyar valósággal foglalkoznak, vagy nem gondoljuk azt, hogy egy angol regény, angol nyelven íródott regény, amely Magyarországon játszik, vagy 56-ról szól, hogy az mondjuk a magyar irodalom körébe tartozó lenne. Most ha megpróbáljuk definiálni ebben a kontextusban, hogy mit jelent az, hogy szlovákiai magyar irodalom, nagyon érdekes eredményekhez vezet. Mert ha a szöveg felől próbáljuk megnézni, akkor az a kérdés, hogy van-e szlovákiai magyar nyelv? Van-e olyan nyelv, amely valamiféleképpen eltér a magyar köznyelvtől? Hát erre kétféle álláspont van, azt mondjuk, hogy nem, egységes magyar nyelv van, és tehát, hogy ilyen szinten nincsen szlovákiai magyar irodalom. Hogyha mégis úgy gondoljuk, hogy vannak olyan regiszterei, vannak olyan részei a szlovákiai magyar nyelvhasználatnak, amelyek egyediek, és ezeket a regisztereket az írók beviszik a műveikbe, akkor lehetséges, hogy vannak olyan területek, ahol egy ilyen szövegcentrikus álláspontból is beszélhetünk szlovákiai magyar irodalomról. Ezzel nagyon kevesen próbálkoztak ezzel a definícióval, tehát a szöveg felől inkább úgy néz ki, hogy nincsen szlovákiai magyar irodalom, mert a úgynevezett szlovákiai magyar írók döntő többsége a magyar köznyelvet használja, és általában nem használ szlovakizmusokat például a szövegeiben. Ha a szerző felől nézzük, tehát hogy van-e szlovákiai magyar irodalom, ugye akkor azt kell látni, hogy ez egy ilyen döntő fontosságúnak látszódik, tehát hogy azt tartjuk szlovákiai magyar szerzőnek, vagy a többség azt tartja, aki szlovák állampolgárként ír magyarul. Csak hogy ugye, ha az irodalom történetiségét nézzük, akkor mindig a ma felől kell nézni, tehát nem gondolkodhatunk az irodalomról mondjuk úgy, hogy belehelyezkedünk 1932-be, és úgy próbálunk gondolkodni az irodalomról, mintha 1932-ben élnénk, vagy akár 1982-es nézőpontból. 2006-ból az tűnik ki, hogy rengeteg olyan szerző van a határok légiesülése miatt, akik mondjuk szlovák állampolgárok, de már egy évtizede Magyarországon élnek, oda jártak iskolába, az ottani mondjuk pesti szlengben írják a műveiket, vagy olyanok vannak, akik mondjuk Ausztráliában élnek, tehát hogy olyan meghatározatlanságok jelentkeznek, hogy egész egyszerűen nem lehet megállapítani a szerző életrajzának tüzetes vizsgálata nélkül, hogy vajon akkor most szlovák állampolgár, nem szlovák, illetve van egyáltalán ezeket a kérdéseket firtatni irodalom kapcsán. Ha az olvasó felől közeledünk mindezekhez a meghatározásokhoz, akkor azt mondhatjuk, hogy azok a szövegek tartoznának ide, amelyek a szlovákiai-magyar valóságról tudósítanak, vagy arról a problematikáról, amely a szlovákiai-magyar sors, vagy ezeknek a kérdéskörébe tartozik. Hogy elbizonytalanítsam még inkább ezeket a lehetőségeket, egy ilyen olvasói feladattal kezdem, vagyis folytatom az előadásom. Remélem, hogy ez egy tanulmány részlet, de szerintem nagyon jól példázza, hogy mennyire félrevezet bennünket, amikor arról beszélünk, hogy szlovákiai-magyar irodalom, és mögéje képzelünk valamilyen jellegzetes vagy speciális témát. Tehát, hogy elő lehet venni a tollakat és egy papírt, és egy ilyen olvasói játékos feladatról lesz szó. 10 szövegnek fogom röviden ismertetni a tartalmát, stílus, stiláris és hasonló jegyeit, és kérem azt, hogy próbálják meg eldönteni, hogy vajon milyen irodalomba tartoznak ezek a szövegek. Tehát, hogy szlovákiai-magyar irodalomba tartozó szövegről van szó, magyarországi-magyar irodalomba, vagy esetleg világirodalmi szövegről, és még lehet arra is tippelni, hogy mondjuk ez egy francia regény, vagy angol regény, vagy német regény, vagy vers. Az első mű regény, amelynek a főhős egy Martin nevű harcos, aki egész éjjel a WC plafonjára erősített köteleken rejtőzött, hogy megölje a Hurga nevű harcos, késével megölte, válizmait szétroncsolta, pengével szétvágta a száját, és aztán különféle szadista módokon feldarabolta. Az egész regény ez egy ilyen zöld ideológiát közvetít, tehát hogy a természet anya védelmében az ember akár ölhet is, elpusztíthatja embertársait. Tehát lehet szavazni. Második szövegünk vers, amely egy ilyen hip-hop kultúra felé, meg a technokultúra, meg a repes kultúra felé játszik, vagyis ezeket használja fel, és irodalomelméleti trendekre is rájátszik. Ilyen sorok olvashatók benne, hogy az évad make-up kongruál, vagy beindul, mint zinger az inger. A harmadik szöveg regény inkább ilyen kis prózáknak a laza együttese. A főhős egy lány, aki férfiakról fantáziál, bulizik, egyik buliból a másikba megy. A szerelméről szó van, Heinznek hívják a szerelmét, és tehát a férfiak a regénynek a fő témája, főleg ez a helyt. A negyedik szöveg elbeszélés. Tudjuk, hogy egy Duna menti városról van szó, de szereplők nincsenek megnevezve. Városról van szó, falakról, terekről, jellegzetes ilyen kopottas épületekről, kocsmákról, idegen lakásokról, névtelen emberekről. Az ötödik vers, amely olyan, mintha egy Catullus fordítás lenne, tehát hogy akár egy Catullus fordításként is olvashatnánk, de látszik, hogy átírja a Catullusnak a szövegét, tehát plusz sorokat csempész vele, néhány sort kihagy, és ilyen elég ilyen erotikus, frivol vers. A hatodik regény, a szereplők nevei Púpos, Igor és Nikó. Az egyik az író, aki ilyen stricik és kurvák között gyűjti a témát, a másik egy néger nepper, aki drogokat árul az utcán, a harmadik pedig egy hacker, ilyen techno kultúrába tartozó alak, és a drogkultúra, a virtuális valóság, a techno zene, ezek képezik a regénynek a hátterét. A hetedik elbeszélés kötet Londonban játszódik, szereplői angolok, illetve első generációs bevándoroltak, arab, pakisztáni, orosz bevándoroltak, tehát ez a oper kultúra, ugye a babysitterek és hasonló, és itt ilyen szereplők vannak, hogy Ibru a török lány, Jörg a fiatal német sebész, Geri az aglegény, és így tovább. Tehát ilyen multikulturális világ jelenik meg ebben a elbeszélés kötetben. A nyolcadik, nem szép irodalom, hanem tanulmánykötet, amely az ókori erotikus írás technikákat vizsgálja, ókori latin szövegekre hivatkozik, és egészen napjaink homoerotikus költészetéig vizsgálja az erotika megjelenését. A kilencedik szöveg, egy elbeszélés, a főszereplője Alfons Knudsen, egy norvég író, aki 1964. szeptemberében született, és a novellás kötete a Gyldendal forlag, amely képzeletszertartásoknakként fordítható magyarra, és ez a főszereplő a Károly Egyetemen hallgatott 4 szemesztert, majd 1989. szeptember 4-én 25 éves korában hal meg, egy ilyen napló elbeszélés. És végül a 10. regény, amely a latin-amerikai mágikus realizmusra játszik rá, helyszíne Dunaszerdahely, illetve a Csallóköz, és a témája az pedig a kelet-európai valóság, illetve csallóközi embernek a valóság, a kitelepítés például megjelenik. Tehát a kérdés még egyszer az, hogy ebből a 10 könyvből, regényből, versből, melyik az, amelyik szlovákiai magyar irodalomba tartozik, melyik az, ami Magyarország, és melyik világirodalmi. Hát előröm, elárulom rögtön, hogy az utolsó kivételével, amely Dunaszerdahelyen játszódik, mind szlovákiai magyar szerzőnek a műve. Az első könyv az Daniel Levicki Arklab, vagy Levicki Daniel, zöld ideológiát hirdető Aua és Atuája, 2002-ben jelent meg a Kaligram kiadónál. A második, amelyben ilyen anglicizmusok vannak, hogy mély kap meg hasonló, ez Mizser Attila Blöff című verséből származik, a Szakmai Gyakorlat külföldön című kötetből, Kaligram kiadó 2003. A harmadik Pénzes című a kötete, amelynek a Hank a főszereplője, az a cím, hogy Egy férfi, a férfi, az Ádiaknál jelent meg 2000-ben. A negyedik az Móroc Mária Survive című elbeszélés kötetének címadó novellája, Kaligramnál jelent meg 93-ban. Az ötödik a Catullus átirat, az Csehi Zoltán, Aladjái, Danái és Elegy-Belegy iromatai című verses kötetben található, 98-ban jelent meg a Kaligramnál. Igor, Nikó és Púpos, illetve a Technopop ideológia, Győri Attila ütközés című regényének, amely a szerző magánkiadóján az Aquariusnál jelent meg 2002-ben. A tanulmány kötet, 97-ben, bocsánat, a Londonban játszódó opertörténet, tehát ez a multikulturális London, ez Fábián Nóra, a Nagyváros meséi, Kaligram 2002. A nyolcadik feladvány, tehát ez a tanulmánykötet, ez Csehi Zoltánnak a szöveg Hermafrodituszi teste, 2002-ben jelent meg. A kilencedik, amelynek a főszereplője a fiatalon elhunyt norvég író, Alfons Knudsen, az Gazdag József kilátás az ezüstfenyőre című kötetében jelent meg, 2004-ben a Kaligramnál jelent meg ez a kötet. És az utolsó könyv, amely Dunaszerdahelyen játszódik, és amely egyedül nem tartozik a szlovákiai magyar irodalomba, ez a Magvető kiadónál jelent meg, Esőváros címmel, Bánki Éva a szerzője, és 2004-ben jelent meg. Tehát ennyit a szlovákiai magyar identitásról, és ennyit arról, hogy mi a szlovákiai magyar irodalom, és hogyan lehet meghatározni ennek az irodalomnak valamiféle specifikumát, ugye akár a szerző, akár a szöveg, akár az olvasó viszonylatában. Rég volt az, ugye, amikor még egy irodalom történész azt mondhatta, hogy a szlovákiai magyar költők egymás után írják őszi verseiket. Tehát, hogy manapság nincs egyetlen, olyan, tehát nincs olyan téma, egy téma, amely uralná azt az irodalmat, amelyről úgy gondolhatnánk, hogy ebbe a fogalomba vonható, hogy szlovákiai magyar irodalom. Hiszen gondoljunk bele, hogy hány szlovákiai állampolgár, magyar nyelven író állampolgár publikál magyarországi lapokban. Tehát a Pécsi Jelenkorban, a Debreceni Alföldben, a Budapesti Holmiban, vagy akár mondjuk a Vajdaságban, a Hír című lapban, vagy a Korunkban. Hogyan tudnánk meghatározni tehát egy versről, vagy egy prózáról, hasonló prózákról, hogy a szerzője éppen szlovákiai magyar alkotó-e, szlovák állampolgár-e vagy sem? Ugye kutakodásnak kéne következni ezután hasonló dolgoknak. Tehát nem hinném, hogy erre kéne szűkíteni az energiáinkat, hogy életrajzi adatokat keressünk, esztétikai értékek helyett. Az identitás lehetne talán az a terület, ugye, amelynek a kapcsán szlovákiai magyar irodalomról beszélhetnénk, tehát hogy van valamiféle szlovákiai magyar identitás. És valóban, hogyha a régebbi szlovákiai magyar irodalmat nézzük, tehát ezt a terminust használjuk mégiscsak a megértés kedvéért, idézőjelbe és esetleg áthúzva, Tehát, hogy tényleg a realista Duba Gyula, vagy az avantgárd Cselényi László, vagy a késő modern Tőzsér Árpád, vagy a posztmodernnek nevezett Grendel Lajos regényeiben igenis van egy olyan horizont, hogy van egy olyan mögöttes valóság, amely a szlovákiai-magyar valóságról, vagy olyan rész, szövegrész, amely a szlovákiai-magyar valóságról tudósít. De 89 után valahogy ez eltűnt. Tehát, hogy a kortárs fiatal irodalom, ugye általában fiatal szerzőkre hivatkoztam itt a 10 mű kapcsán, valahogy ez a valóság nem jelenik meg, illetve nem ez a valóság érdekli a kortárs fiatal írókat. Miért van ez? Hát azért van ez valószínűleg, mert az identitásnak egy sokkal szabadabb felfogása jelentkezett a 90-es évektől kezdődően. Tehát az, hogy valaki szlovákiai magyarnak számít, az az identitásának csak egy kis részét jelenti. Emellett még rengeteg identitás van, hogy ez a posztmodern kultúrának egy sajátossága, hogy az identitással játszunk. Tehát játszik az író is, gondoljunk csak a különféle virtuális valóságok identitásaira, a chat identitásra, az e-mail identitásra, amikor el tudjuk titkolni a nemünket, el tudjuk titkolni a nevünket, el tudjuk titkolni, milyen kultúrából érkeztünk, a társadalmi helyzetünket. Tehát, hogy a hétköznapi ember életébe is beléptek ezek a dolgok, tehát az identitással űzött játékok, hát miért ne lépne be éppen az irodalomba, ugye, amely az egyik ilyen legprogresszívebb szellemi energiákat működteti. Tehát, hogy ezek az identitási játékok azok, amelyek a 90-es évektől kezdődően egyszerűen képtelenné teszik, vagy hogy mondjam, olvashatatlanná teszik azt, hogy valamit egy szűk, redukált szlovákiai-magyar valóság felül olvassunk. Ráadásul azt is meg lehet figyelni, hogy az úgynevezett szlovákiai-magyar irodalomnak a legkanonikusabb, vagy legjobb, ugye, ha így akarunk fogalmazni, alkotói régóta ugye ilyen vád éri a szlovákiai-magyar irodalom alkotóit, hogy az egyes generációk nem figyelnek egymásra. Tehát, hogy nem egymástól tanulnak. A legidősebb generáció, tehát a Duba Gyula is generációja, az egészen más volt, mint mondjuk a Fekete Szél generációja. Tehát Tóth László és generációja nem a megelőzőekre figyel, hanem arra, hogy mi történik Magyarországon, a magyarországi irodalmi folyamatokban. Tehát sokkal több jegyet lehet, stilális, tapasztalati jegyet lehet kimutatni az egyes generációk szövegeiben, a kortárs magyar irodalommal, mint az itteni, tehát szlovákiai magyar idősebb generációkkal. Tehát úgy is nevezhetnénk ezt az irodalmat, hogy ez egy ilyen leágazó irodalom, hogy mindig Budapestre figyeltek az itteni írók, és nem annyira egymás műveire. Hogy ez most jó vagy nem jó, vagy hogy alakult ki, ezt nem tudom, de tény, hogy itt sokkal erősebben hat Budapest centrumként, mint mondjuk Erdélyben. Valószínűleg ennek vannak szociológiai okai is, ugye hát tudjuk, hogy az itteni társadalmi szerkezet nem teszi lehetővé, hogy mondjuk az értelmiség olyan fokon koncentrálódjon, mint Erdélyben. Hát gondoljunk bele, hogy Kolozsvár ugye 400 ezeres város, még mindig 100 ezer magyar él, vagy Marosvásárhelyen. Tehát ott olyan szellemi koncentráció van, értelmiségiek, egyetemi kultúra, amely nálunk egész egyszerűen nem alakult ki, hanem inkább szétszóródtak ezek az alkotók, és nem találtak egymásra, mondhatjuk így. Persze, mindezt felülírva mégiscsak állíthatjuk, hogy van, és ezért adtam az előadásomnak ezt a címet, van a szlovákiai-magyar irodalomnak kontextusa. Tehát, hogy van egy ilyen kontextus, hogy szlovákiai-magyar irodalom, bármit is értsünk a fogalom alatt, hiszen vannak intézményei, vannak díjai, és vannak díjazott szerzői. Ugye? Van társasága, a Szlovákiai-Magyar Írók Társasága, van Madács-díj, van Pozónium Irodalmi Díj, Forbárdi, lesz Talamondi, Hívalkotása díj, stb. Vannak lapjai, a Kaligram, a Szőröske, az Irodalmi Szemle, vannak kiadói, Kaligram, Napkiadó, Lilium Aurum, Ábia, Plektrum, Madács Pozónium, és itt tovább. De az, hogy van szlovákiai-magyar irodalomnak kontextusa, az nem csak azt jelenti, hogy szlovák állampolgárságú szerzők tartoznak bele, gondoljunk bele, hogy például a Kaligramnak van egy pesti Kaligram nevezetű formációja, ahol Mészáros Sándor is ott van, tehát elvileg ő is valamiféleképpen beletartozik ebbe az irodalomba. Vagy gondoljunk bele az AB-a könyvkiadónak a sorozatára, a legszebb első sorozatban például megjelentek Orbán János, az erdélyi Orbán János Dénesnek a versei, Parti Nagy Lajos Kukarelli Endre versei, tehát végül is beletartoznak ők is ebbe a kontextusba. De ez csak egyetlen kontextus, mert ha például ugye a szlovák állampolgár Csehi Zoltánt hozzuk fel példának, akkor nem csak a szlovákiai magyar irodalom kontextusába tartozik bele, hanem például az antik irodalom fordítóinak a kontextusába is, vagy a reneszánsz kutatóknak a kontextusába is beletartozik, és így tovább. Tehát, hogy nem kell abszolút, szerintem nem kell abszolutizálni ezt a kontextust. Nemrég volt egy hasonló tematikájú konferencia Kolozsváron, az volt a címe, hogy egységes magyar irodalom, realitás vagy utópia. Tehát, hogy egységes-e a magyar irodalom, vagy sem. Ott is előadtam ezt a 10 féle szövegváltozatot, tehát hogy lehetett szavazni, hogy melyik a szlovákiai magyar szöveg és melyik nem. És egy ilyen kisebb vita alakult ki a Szapiencia Egyetemen köztem és Porcsik Roland között, aki egy vajdasági irodalomkutató, aki megvádolt engem, hogy nem látom a szlovákiai magyar irodalom specifikumait, tehát hogy tulajdonképpen én homogenizálom a magyar irodalmat és egy ilyen modernista projektumot hajtok létre. Én úgy válaszoltam, hogy igen, szerintem sem egységes a magyar irodalom, de ez a nem egység, ez nem a határok mentén válik külön, hanem a különféle kánonok mentén. Tehát, hogy több köze van egymáshoz a szlovákiai Csehi Zoltánnak, ha már a példánál maradunk, meg az erdélyi Kovács András Ferencnek, meg a budapesti Parti Nagy Lajosnak, mint a szlovákiai Csehi Zoltánnak, a szlovákiai Duba Gyulának, meg a szlovákiai Cselényi Árpádnak, Lászlónak. Tehát, hogy több közük van egymáshoz, mivel hasonló stílusban írnak, hasonló szövegeket olvasnak, hasonló módon gondolkodnak az irodalomról. Ugyanígy fordítva is, tehát a Kassai Gál Sándornak valószínűleg több köze van mondjuk az erdélyi Sütő Andráshoz, vagy a magyarországi Nagy Gáspárhoz, mint mondjuk a szlovákiai Mizser Attilához, vagy Polgár Anikóhoz. Tehát, hogy tényleg nem egységes a magyar irodalom, de ez a nem egység, ez nem a politikai határok mentén jelentkezik, hanem inkább az eltérő szövegformálás, az eltérő, divatos szóval, kánonok mentén nem egységes. És szerintem éppen az homogenizálja az irodalmat, aki ilyen politikai határok mentén próbál valamiféle mesterkélt egységet ráerőltetni az egy országba tartozó azonos nyelven publikáló szerzőkre. Tehát ez egy ilyen érdekes vita volt. Na hát mivel ugye tulajdonképpen ez az előadás arról is szólna, hogy az oktatásban ez hogyan jelentkezhetne, érdekes megfigyelni ugye azt, hogy a szlovákiai magyar irodalomból mi az, amit tanítunk, két világháború között mi az, amit nem, illetve a 45 utáni irodalomban. Felvethető ugye az a kérdés, mondjuk az 1918-38 közötti időszakban, hogy tudunk-e olyan szövegeket és alkotókat állítani a magyarországi magyar irodalom mellé, mint például, tehát ahhoz a vonulat mellé, hogy mondjuk Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Kassák Lajos, József Attila, Szabó Lőrinc. Tudunk-e a szlovákiai magyar irodalomból megfelelő sort emellé állítani? Mert ha nem, akkor miért van erre szükség, hogy mondjuk esetleg másodvonalbeli szerzőkkel foglalkozunk, csak azért, mert szlovákiai magyarok? Tehát, hogy felvetődik ez a kérdés. Ugye jellemző, hogy Márai, aki talán egyedüliként világirodalmi szintű alkotó, mennyire könnyen engedtük el, és mennyire könnyen került be a magyarországi vagy magyar irodalomba, mint kanonikus szerző, de egyáltalán nem úgy gondolkodunk róla, mint szlovákiai magyar szerző lenne, mint hogy ezt a kategóriát a szlovákiai magyar eleve fenntartanánk a másodvonal számára, és az, aki mondjuk egy kicsit kilépett ebből a szűk terepről, az már elfogadjuk, hogy a magyarországi irodalomba tartozzon. Nagyon érdekes, hogy a magyarországiak hogy gondolkodnak a mi irodalmunkról. Köszönöm. Szilárd Péternek a hivatkoznék, aki azt mondta, vagy írta. Noha a felvidéki magyar irodalom a történeti ország összeomlását követően nem volt egészen tagolatlan, kétségtelen, hogy a két világháború között sem számottevő saját regionális kánonképző, sem az anyaországi kánont módosító teljesítmény nem hozott létre. A csehszlovákiai magyar szellemi élet feltehetően a regionális hagyományok hiányosságai, a különfejlődés elutasítása miatt csak igen nehezen és meglehetősen későre tudott tagolt elitirodalmi rendszert létrehozni. Nagyon érdekes megnézni magyarországi szerzők műveit, például Kulcsár Szabó Ernőnek híres irodalomtörténete, amely 45-től 91-ig tárgyalja a magyar irodalmat, egy darab szlovákiai magyar szerzőt, ről ír körülbelül 8 sort, ez Grendel Lajos. Reményi József Tamás, Tarján Tamás, Magyar Irodalom 1945-95 műelemzések, meg 96-ban jelent meg, el tudja képzelni az egész 45 utáni magyar irodalmat szlovákiai magyar alkotók nélkül. Tehát sem Tőzsirápát, senki nem szerepel benne, Márai ott van mondjuk a 45, tehát ebben a 45 utáni irodalomban. Minden esetre vajdaságiak vannak, tehát Sziveri János vagy erdélyiek, Bodor Ádám, Sütő András. Vasi Géza, az 1945 utáni magyar irodalom alkotói két rész, 98-ban és 2000-ben jelent meg, egyetlen szlovákiai magyar szerző sincs. Tehát felvetődik az a kérdés, hogy mennyire erős ez a mi irodalmunk, kell ezt tanítani, mennyire kell. Na most én két szerzőt választottam ki a 45 utáni részből, akit úgy gondolom, hogy kéne tanítani, az egyik Grendel Lajos, és Grendel Lajos kapcsán lehetne a kezdő trilógia kapcsán, akár mondjuk a posztmodernségbe vagy a posztmodern irodalomba bevezetni a diákokat, illetve a legutóbbi trilógiája kapcsán, hogy ezek a nyúhontos könyvek, a Tömegsír nálunk Nyúhondban és Mátyás király Nyúhondban, itt pedig a minimalista prózába lehetne bevezetni a diákokat. A másik sokkal, hogy mondjam, hálásabb téma, vagy hogy mondjam, nagyobb téma, Tőzsér Árpádnak a költészete, és mondtam ugye, hogy a szlovák, aki a magyar irodalmat ilyen leágazó irodalomnak tekinten, nos hát Tőzsér Árpád ez tipikusan ilyen leágazó irodalom. Mindig Budapestre figyelt, és ahogy módosult Budapesten a kánon, állandóan módosította a saját írás technikáját. Tehát népies stílusba kezdett, utána váltott tárgyas költészetre, utána avantgárd jegyek jelentkeztek, késő modern jegyek következtek, jegyek, és aztán végül posztmodern. Egyébként abban a könyvben, amit meg lehet vásárolni, ott éppen erre teszel egy kísérletet, a Tőzsér Árpádnak a költészetét egy ilyen irodalom történeti felbontásban tárgyalja. Ennyi lett volna, és hogyha valakinek valamilyen kérdése van, akkor várom. Köszönöm szépen!